mai Biblia órán 5 Mózes 22, tehát Mózes 5. könyvének 22. fejezetét szeretném a testvéreknek felolvasni, és erről szeretném, hogyha emlékednénk. Tehát az 5 Mózes 22, ugye ez a következő fejezet, ami ha itt folytatólagosan megyünk az égében, akkor mai napra következik. Ne nézd el, ha embertársadnak a marhája vagy juha elcsatangol, ne menj el mellettük közömbösen, hanem tereld vissza az embertársadhoz. Ha pedig nem lakik hozzád közel az embertársad, vagy nem ismered őt, akkor helyezd el a jószágot a magad házánál, és legyen nálad, amíg embertársad nem keresi, akkor add vissza neki. Ezt tedd embertársad szamarával, ezt tedd a ruhájával, és ezt tedd minden elveszett holmiával, amelyet megtalálsz. Nem szabad közömbösen elmenned mellette. Ne nézd el, ha embertársadnak a szamara vagy a marhája kidől az úton, ne menj el mellettük közömbösen, hanem segíts neki lábra állítani. Nő ne viseljen férfi holmit, férfi se öltözzék női ruhába, mert utálja Istened az Úr mindazokat, akik ilyet tesznek. Ha útközben valamely fán vagy földön madárfészket találsz, amelyben fiókák vagy tojások vannak, és az anya rajta ül a fiókákon vagy a tojásokon, ne vedd el az anyát a fiókákról. Az anyát okvetlenül erezd el, és csak a fiókákat fogd meg, hogy jó dolgod legyen, és hosszú ideig élj. Ha új házat építesz, készíts korlátot a háztetőre, hogy vérontással ne szennyezd be a házadat, ha valaki leesnék róla. Neves kétfélét szőlődbe, különben az elveszett mag is, meg a szőlő termése is mindenestől a szentély tulajdona lesz. Ne gyűjts, ne szánts együvé fogott ökörrel és szamárral. Ne öltöz olyan ruhába, amely gyapjúból és lemből szőttek egybe. Készíts bojtokat felső ruhád 4 sarkára, amellyel takarózol. Ha valaki feleséget vesz és bemegy hozzá, de azután meggyűlöli és álnokul megvádolja, rossz hírét terjeszti és azt mondja, feleségül vettem ezt a nőt, de amikor bementem hozzá, nem találtam szűznek, akkor fogja a lány apja és anyja a lány szüzességének a bizonyítékait és vigyék a város véneihez a kapuba. Mondja ezt a leány apja a véneknek. Feleségül adtam lányomat ehhez az emberhez, de meggyűlölte, és most álnokul azzal vádolja, hogy nem találta szűznek a lányt, pedig itt vannak a lányom szüzességének a bizonyítékai. Ezután terítsék ki a ruhát a város vénei elé. A város vénei pedig fogják meg azt az embert, és büntessék meg. Bírságolják meg 100 ezüstre, és adják azt a lány apjának, mert rossz hírt terjesztette az izraeli szűznek. A nő maradjon a felesége, és nem szabad elbocsátani az egész életében. De ha igaz volt a vád, és a lány nem volt szűz, akkor vigyék a lány apja házának a bejáratához, és kövezzék halálra a város férfiai, mivel gyalázatot követett el Izraelben azzal, hogy paráználkodott apja házában, így takaríts ki a gonoszt a magad köréből. Ha rajta kapnak valakit, hogy férjes asszonnyal hál, mindkettőjüknek meg kell halniuk. A férfinak is, aki az asszonnyal hált, meg az asszonynak is, így takaríts ki a gonoszságot Izraelből. Ha valaki a városban találkozik egy jegyben járó szűzleánnyal, és vele hál, vigyétek ki mindkettőket annak a városnak a kapujába, és kövezzétek őket a halálra. A lányt azért, mert nem kiáltott a városban, a férfit pedig azért, mert erőszakot követett el a más asszonyán. Így takríts ki a gonoszságod a magad köréből. De ha a mezőn találkozik egy férfi egy jegyben járó leánnyal, és megragadja a férfi, és vele hál, akkor csak férfinak kell meghalnia, aki vele hált. A lányt azonban ne bántsátok, mert a lánynak nincs halálos vétke. Olyan dolog ez, mint amikor valaki rátámad embertársára és meggyilkolja azt. Hiszen a mezőn találkozott vele, ha kiáltott is a jegyben járó lány, nem volt, aki megszabadítsa. Ha valaki egy el nem jegyzett szűzlánnyal találkozik, megragadja és velehál, és rajta kapják őket, akkor az a férfi, aki velehált, adjon a lány apjának 50 ezüstöt, a lány pedig legyen a felesége, mivel erőszakot követett el rajta. Nem is szabad elbocsájtani egész életében. Amikor először olvastam ezt a fejezetet, az volt az első gondolatom, hogy hát bizony, ezeknek, ami itt le van írva az igében, ezek a törvények, parancsolatok olyan időszakra vonatkoznak, ami hát már nem aktuális, hogy így mondjam. Mit tud nekünk ez mondani? És azt az egy szót tartom közösnek ebben az egész fejezet részben, attól függetlenül, hogy több mindenről van szó, hogy felelősség. Felelősség, felelősségvállalás, amit az elején el is hangzik, és a felelősségvállalás, illetve hát igen, felelősség, felelősségvállalás. Annyit szeretnék itt előjáróban elmondani a testvéreknek, hogy jó egy picit körbejárni, hogy mikor is adta, illetve újította meg ezeket a törvényeket, ugye Mózesen keresztül az Úr. Ugye tudjuk, hogy ott állnak a Jordánon túl, Izrael elfoglalásának a küszöbén, a 40 éves pusztai vándorlás végén. És ugye erről már beszéltünk, de ez a nép 40 éven keresztül arra az elederre volt rászorulva, és abból élt, amit Isten adott nekik, a mannából. Azt a csodát is megélték, hogy ugye a sarjuk nem kopott el, a ruhájuk nem szakadt le róluk, csak éppen az az engedetlen nemzedék, aki az első bemenetelt megtagadta, ugye az meghalt. De azt is láthatjuk, hogy ez a nép, Izrael népe, ilyen szempontból egy homogén nép volt. A homogenitást én úgy értem, hogy gazdagság, társadalmi, hogy mondjam, hierarchia szempontjából homogén nép volt, hiszen 40 évig ugye a pusztába vándorolt. És most érkeztek el egy olyan időszakra, ami után majd, amikor elfoglalják majd Kánaán földjét, ez a fajta homogenitás, ez azért majd szépen kezd fölbomlani, hiszen mindenkinek más és más terület jut, más és más, hogy mondjam, tehát élethelyzetbe fog jutni, más és más olyan mindennapi tevékenység lesz, még hogyha ugye a földművelés és mondjuk az állattenyésztés határozta meg az ő életüknek a nagy részét, ami egyedivé teszi az életüket. És ugye ez a rész számomra azt is mutatja, hogy az első, ennek a fejezetnek az első fele arra figyelmezteti Izrael népét, hogy amikor majd ez a fajta sokszínűség elkövetkezik, akkor mégis hogyan álljon a másikhoz? Mégis mik azok a, hogy mondjam, sarokkövek, amik Isten rendelkezéseiben, a társadalmi kapcsolatokban, a másik embernek, másik emberhez való kapcsolatában meg kell, hogy nyilvánuljon. És ugye itt ez a 22. fejezetnek az első négy verse többek között erről szól, arról az intelemről, hogy felelősséggel viseltessen a másik iránt. Felelősséggel viseltessen a másik ember iránt. A másik java iránt, másik állata iránt, mindazzal, ami a másiké, és esetleg ugye elveszi. És ugye ez a felelősséggel való viseltetést, én úgy gondolom, hogy ezt ki lehet terjeszteni az élet más területére is, bár ugye itt most csak tényleg az elveszett dolgokról beszél itt az ige. És azt tudjuk, hogy Izraelt ebben is ez is megkülönböztette a körülötte lévő népektől, ez a fajta összetartás, aminek az alapja az Úrnak a rendelései, az Úrnak a parancsolatai voltak, és ez az összetartás, ez egyértelműen abban is meg kellett, hogy nyilvánuljon, hogy mindaz, ami ugye itt le van írva, ezt ők megtartották, de ugye ennek a következtében sokkal, de sokkal, hogy mondjam, tehát hogy lehetne ezt elmondani? Közelebb voltak egymáshoz, mint esetleg mai ember van. Ha egy picikét ugye itt átugornák, ha mába, akkor szinte mindenki azt megjegyezné, hogyha ezt a kérdést tennem fel, hogy közömbösek-e az emberek egymáshoz? Igen, nagyon. 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 És itt egy borzasztó nagy ellentétet látunk. Hogy közömbösek-e? Igen, nagyon. És ez előnyére vált az embernek? Azt hiszem, ez is egyértelmű, hogy nem vált az előnyére. És Isten nagyon jól tudta, hogy az a fajta szeretet, amivel ő kihozta őket Egyiptomból, amivel ő 40 évig velük volt, és később is velük volt, ez a fajta szeretetet az ember és az ember közötti kapcsolatokban, odafigyelésben is Izraelnek ki kellett, hogy mondjam, tehát vissza kellett tükröznie. Vissza kellett tükröznie, és ezért írta le, és ezért figyelmezteti, úgy gondolom, ennek a felelősségére ma ige szakaszban is az ige Izrael népét, és azért ezáltal minket is. És ugye, ha közönyről beszélünk, ha közömbösségről beszélünk, hogy nem érdekel a másik embernek a dolga, a baja, a kínja, az élete, a nehézségei, de még az öröme sem, akkor ugye rögtön az a kérdés merül föl, hogy miért nem? Miért nem? Mert ha Isten fontosnak tartotta, hogy Izrael népe között ez a fajta kapcsolat meglegyen, hogy ez a fajta, hogy mondjam, egymásra figyelés igenis nyomon követhető legyen, akkor biztos, hogy ennek pozitív hozadéka volt. Pozitív hozadéka kellett, hogy legyen. És ezt a pozitív hozadék, ez hova tűnt, akkor inkább úgy kérdezem, vagy miért tűnt el? És ugye, ha azt a kérdést tesszük föl, hogy ha nincs ma, amit mondtunk, hogy közöny van, tehát pont az ellentétét éljük meg annak, mint ami itt le volt írva, akkor az is rögtön ugye kérdésként fölmerül, hogy miért? Miért van ez? És akkor én úgy gondolom, hogy erre az a válasz van, mert nagyon sok esetben úgy gondolkodunk, vagy úgy gondolkodnak az emberek, hogy az, amit én teszek a másik irányába, az megéri-e? Megéri-e? Van-e annak pozitív hozadéka? Van-e számomra annak valami fajta olyan következménye, ami nekem megéri, ami engem, hogy mondjam, tehát gazdagít. És származik-e belőle előnyöm. És ugye azt látjuk itt, ebben az ige szakaszban is, hogy ugye, amikor én a másikra figyelek, amikor könyörületességet, irgalmasságot cselekszek, akkor először is ugye nem ilyenfajta gondolkodásra kell, hogy tegyem, amit tegyek. Tehát nem szabad mérlegelnem az, hogy most megéri, vagy nem éri meg, mi lesz ennek a következménye. Másrészt meg, aki úgy gondolkozik, hogy megéri-e, származik-e belőle előnyöm, az nagyon rövidlátóan gondolkodik, hiszen a közvetlen előnnyel számol. De Isten sokkal mélyebb, hogy mondjam, tehát kapcsolatközösségre, szeretetközösségre hívta el Izrael népét is, és minket is, és azokban a helyzetekben, amikor ezt a közömbösséget, hogy mondjam, tehát meglátva és elvetve cselekszik valamit az ember, nem azt kérdezi, hogy megéri-e, származik-e belőle előnyöm, akkor mindig olyan ajándékokat kap, ami nem biztos, hogy kézzel fogható, de sokkal fontosabb és sokkal mélyebb dolog. Tehát mire gondolok itt? Ha valamit önzetlenül tesz az ember, az mennyire meg tudja az embernek a szívét melegíteni? Mennyire meg tudja az ember szívét melegíteni? Mennyire olyan, hogy sokkal többet jelent, mint hogyha valami fajta anyagi, hogy mondjam, tehát ellenszolgáltatást kaptunk volna azért, amit önzetlenül tettünk. Szóval itt látszik az, hogy amikor Isten szerint akar valaki gondolkodni, akkor egyrészt a mérlegelésnél is nem azt kell nézni, hogy világi gondolkodás a test kívánásai alapján nézzem az én nyereségemet, hanem az Isten szerint kell nézni, hogy ő mit tud nekem adni. Ebben egy ilyen helyzetben. Hadd hozzak egy ószövetségi példát, ugye a Sámuel első könyvéből, ez egy nagyon hosszú rész, a 18. fejezettől, ugye a 31. fejezetig szól Dávid és Jonatán történetéről. Ugye ott is arról van szó, hogy Saul királyá választják, teszi a dolgát, jó rosszul, de hát inkább rosszul, hogy így mondjam, és ugye pontosan azért, mert engedetlenül cselekedett, Sámuel kijelenti neki, hogy elveszi elveszi Isten tőled és az utódaittól ugye a királyságot. El fogja venni tőled. És ezután vagyunk, és ezután van ugye a Sámuel első könyvében Dávidnak a története. Dávid és Góliát története. És gondoljunk arra, hogy Jonatán, ugye, aki Saulnak a fia volt, kvázi, ugye a királyságnak a... Tehát ő lett volna az utóda Saul után Izrael királyságában, az Izrael népénél. Tehát őt illette volna ez. És biztos vagyok benne, hogy az, amit Saulnak mondott Sámuel, az ő fülébe is jutott. Mégis mit tesz Dáviddal? Örök szövetséget kötnek egymással. Amikor Dávidot Saul üldözi, akkor nem kárörvendően hagyja, hogy történjenek a dolgok, csak üsse csak meg Dávid a bokáját, legyen az, hogy az is az én, hogy mondjam, tehát én malmomra hajtja a vizet. Nem ezt látjuk. Nem ezt látjuk Jonatán életében, hanem azt látjuk, hogy önzetlenül nem mérlegel, cselekszi azt, amit cselekszik. Segít Dávidnak, segít szökni saját apja elől, mindent megtesz azért, hogy Dávid, hogy mondjam, tehát biztonságba juthasson, és elismeri, hogy Dávid az, akit az Úr rendel királyként Saul után. Elismeri, nem háborúg ellene. Ugye itt is talán egy kicsikét, talán nagyugrás, ugye, amire az le van itt írva a 22. fejezetben, hogy ha valakinek a szamara, vagy az ökre, vagy a juha, vagy bármifajta állata, vagy valamilyen elveszik, és... De ugye talán értik a testvérek itt ezt a párhuzamot. Amikor ugye arról beszélünk, hogy ugye megéri-e segíteni, származik-e belőle menőim, és rögtön a Biblia hoz nekünk az Ószövetségből is egy olyan példát, amikor ez nagyon csodálatosan számon követhető, vagy nyomon követhető, nem is számon, hanem nyomon követhető, hogy mi az, amikor az Isten útján jár valaki, amikor az Isten parancsolta, hogy szívből megcselekszi, vagy pedig akkor, amikor mérlegel valaki, vagy mérlegelhetne valaki, és a saját gondolkodása szerint nézné ezt az igét. És... És milyen jó, hogy látjuk azt, hogy Jonatán Isten szerint döntött, Isten szerint mérlegelt, és Isten szerint gondolkodott, és biztos vagyok benne, hogy az a fajta szövetség, amit ő Dáviddal kötött, az a fajta lelki, hogy mondjam, közösség, az sokkal, de sokkal többet élt neki, mint az, hogy esetleg gáncsoskodott volna Dáviddal szemben. Aztán a másik kérdés, hogy ha nem az a kérdés, hogy megéri-e, származik-e belőle előnyöm, mi az, amit még ugye ma látunk nagyon sok esetben, szintén visszaköszönni, amikor azt konstatáljuk, azt állapítjuk meg, hogy közönösség van. Miért is van közönösség? Mert az ember nem csak mérlegel, hogy megéri-e, származik-e belőle előnyöm, hanem a másik kérdés is nagyon sokszor fölteszi, az, hogy nem, illetve azért nem segít, mert azzal hitegeti magát, az az ő saját válasza az adott helyzetre, mert nem érdemli meg a másik. Mert nem érdemli meg a másik. Ugye ez is egy olyan dolog, hogy itt a 22. fejezetben is nem írja azt az ige, hogy neked mérlegelni kéne, hogy az a másik, vagy annak, aki egy ilyen helyzetbe kerül, hogy mérlegelni kellene, hogy megérdemli, vagy nem érdemli meg. Istennél nincs ilyen, hogy megérdemli, vagy nem érdemli meg. Miért vakvágány ez? Azért vakvágány ez, mert amikor valaki mérlegel, hogy a másik érdemes-e az én segítségemre, érdemes-e arra, hogy észrevegyem az ő nyomorúságát, akkor azzal egyben meg is ítélem a másikat. Meg is ítélem a másikat. És saját magamat nagyobbnak mutatom, mert én saját magam vagyok az etalon. Én vagyok az, akihez a másikat, hogy mondjam, viszonyítom, és természetesen a másik alattam van, és ezért nem segítek neki. De Jézus mire tanított minket? Mire tanít az igében? Aki első akar lenni, az legyen az utolsó. Aki első akar lenni, az legyen szolgálja mindenkinek. És ez egy olyan tanács, egy olyan szintén, egy olyan parancs, amit azt kell, hogy mondjam, hogy én is nagyon sokszor elméletben tudok csak, de gyakorlatban ezt nem igazán tudom megvalósítani. Nem sikerül megvalósítani. Aztán ennek, hogy nem érdemli meg, talán még az is a, tehát ez is azért is rossz gondolkodás ez, mert amit mondtam, magunkhoz viszonyítjuk, vagy magamhoz viszonyítom egy ilyen helyzetben a másikat, de ez nem jó. Ez nem jó viszonyítási alap. Mert ami itt le lett írva, és amit a Biblia számunkra igazságként közvetít, hogy mindig Istenhez képest kell magunkat viszonyítani. Mindig Istenhez képest kell magunkat viszonyítani. A helyzetünket, az életünket, mindig ahhoz kell viszonyítani magunkat, amit Isten számunkra rendelt etalonként. És tudjuk, hogy számunkra a kereszt az a kiinduló pont az életünkben, amihez mindent viszonyítanunk kell. Mert ez a megmenekedésünknek, ez az életünknek az alapja is. Jézus Krisztus. Hogy köszön vissza a Bibliában ez a fajta gondolkodásmód, amit én itt szerettem volna testvérek elé hozni? Hadd hozzak erre néhány igét. A példabeszédek 11.25 azt írja, hogy az ajándékozó bővölködik, bővelkedik, és aki mást felüdít, az maga is felüdül. Ez azt hiszem, hogy magáért beszél. Amikor valaki mást felüdít, nem nézve a belefektetett energiát, nem nézve a helyzetnek a fonákságát esetleg, az maga is felüdül. Aztán a példabeszédek 22.1 az pedig úgy szól, hogy többet ér a jó hírnév a nagy gazdagságnál, a jó indulat jobb az ezüstnél és az aranynál. Tehát a jó hírnév az miből is fakad? A szív jó indulatából. Abból, amit én cselekszem. Az az igazi jó hírnév. Az az igazi, ami szívből jövő cselekedetek alapján van megágyazva, aminek az az alapja. És hadd hozzak egy új szövetségi igét is, a Máté 7.12-ből, amit Jézus mondott, amit aranyszabályként is lehet alkalmazni, amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a proféták. Tehát amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Milyen egyszerű. És a következő kérdés talán ebből fakadóan is az, hogy lehetséges ez? Mert a Biblia erről is beszél, hogy az a szabály, az addig csak szabály, amíg én ezt nem szívből akarom megtenni. És a Biblia arra tanít minket, Jézus Krisztuson keresztül, hogy ne szabályként, ne elvárt dolognak a teljesítéséként tegyük ezt, hanem szívből. És ez úgy lehet, hogyha Jézus Krisztusra nézünk. Mert amikor azt mondjuk, hogy közömbösség, közönyösség, akkor Jézus Krisztus kell magát oda tennünk. Olyan szempontból, hogy ő nem volt közönyös a mi elveszett helyzetünkkel szemben. Nem volt közönyös azzal, amilyen helyzetben mi voltunk. Az Istentől elszakadt helyzetben. Hanem lejött a földre, tanított az Isten országára, és meghalt a mi bűneinkért. Nem volt közönyös arra a helyzete nézve, amiben mi jogosan voltunk, és voltunk benne. Miért? Mert mi szakadtunk el Istentől. Mi szakadtunk el Istentől. De ha egy picit az Ószövetséget hozzuk példaként, akkor itt a 2 Mózes 2 elején is találunk erre egy nagyon szép példát, hogy Isten mit cselekszik az emberért. Ugye mi Mózes elhívása ról beszélünk, illetve nem is a nem is a második, tehát 2 Mózes 3-ból, tehát a harmadik fejezetből, Mózes második könyvének harmadik fejezetéből, a 6. versből szeretném felolvasni. Ugye ott áll Mózes az égő csipkebokor mellett, és az Úr ezt mondja neki. Én vagyok atyádnak Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Ekkor elrejtette Mózes az arcát, mert félt rátekinteni Istenre. Az Úr pedig ezt mondta. Megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam kiáltozásokat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. Le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából, és elvigyem őket arra a földről, őket arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a kánaáni, hettite, emóri, perizi, hivvi, jebuszi nép helyére. Bizony eljutott hozzám Izrael fiainak segélykiáltása, látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Isten könyörült az ő népén 400 év után. Meghallotta az ő kiáltásukat, látta az ő nyomorúságukat. Isten volt az, aki előbb könyörült Izrael népén, megmutatta az ő könyörületességét, kihozta őket Egyiptomból, és ez a fajta könyörületességet példaként is adja Izrael számára, Izrael népe számára. És mi újszövetségi korban élők, Jézus Krisztusra tekintve láthatjuk igazándiból ennek a könyörületességnek az igazi voltát. Aztán még egy dolgot szeretnék ehhez. Izrael népén belül egyértelmű és világos, hogy aki Izrael népéhez tartozott, ugye annak ez a szabály, amit le van írva, a könyörületesség szabálya, azt kötelező volt, hogy mondjam, alkalmazni. Izraelen belül. De ugye fölmerülhet az a kérdés, hogy most nekünk, ki a mifele barátunk? Ki az, akin segíteni kell? Ki az, aki ebbe a körbe beletartozik? Ki az, akivel szemben ezt a könyörületességet, ki van, ki az, akivel szemben ez a krisztusi, hogy mondjam, látás nekünk alkalmaznunk kell. És ugye a Lukács 10-ben olvasunk az irgalmas samaritánus példájáról. És ugye ott az a nagyon fontos, hogy ugye nem állt meg a pap, nem állt meg a levita a kirabolt ember mellett, hanem a samaritánus állt meg, tehát aki igazándiból nem Izrael népéhez tartozott. És ebből nekem azt mondja az ige, hogy Istennek a lelke meg tudja nekünk mutatni, hogy éppen egy adott helyzetben ki az, aki felé nekünk fordulnunk kell. Ki az, akivel szemben ezt a fajta könyörületességet alkalmaznunk kell. Még egyszer mondom, tehát ha ki akarjuk tágítani, ez egyfajta gondolkodásmód, ez egyfajta látásmód, de ahhoz, hogy abban az adott helyzetben ki az, akiben ezt nekünk meg kell cselekedni, én úgy gondolom, hogy az Istennek a Szent Szelleme megadja nekünk a bölcsességet, hogy lássuk és meglássuk, hogy ki az, akivel. Értelemszerűen tudjuk azt, hogy az eklézsia közösségén belül, a gyülekezeten belül nekünk egy sokkal, hogy mondjam, élesebb látásunk kell, hogy legyen, hiszen nekünk ki kell rajzolni azt a fajta szeretett közösséget, amit Krisztus adott nekünk. Ki kell rajzolnunk, és ebben elsősorban ugye itt kell megélnünk ezt a fajta látást, ezt a fajta, hogy mondjam, viszonyulást a másikhoz. De ha csak itt, akkor ugye Jézusnak az a fajta a hegyi beszédben elhangzott gondolata igaz lenne, hogy hát ha csak azokat szeretjük, akik minket is szeretnek. De nem ez, hanem hogy azokkal szemben is, akik minket gyűlölnek, mert ott tud igazándiból Krisztusnak a szeretete csodát tenni. Ott tud igazándiból átformálni életeket. Ott tud megáldani. És azért valljuk be őszintén, ez nem is olyan könnyű. Ennek mindig alapja kell lenni a saját odaszánásom Jézus Krisztusnak. Talán ennyit erről a közömbösségről, közönyről, és még egy utolsó gondolatként, azt látjuk, hogy ettől a közönytől, közömbösségtől, ami körülvesz minket, egyrészt ezer és ezer példát tudnánk adni a saját életünkben is. De azt látjuk, hogy mindenki szenved igazándiból tőle. Szenved tőle, csak nem találja a megoldást. Megtalálja abból a fajta magunk körül forgás, vagy maga körül forgásból a kilépést, hogy azt, amit itt az Isten igéje mond, tanácsol, ami igazán életet adhat, gyümölcsöző életet az, hogy lehetne megcsinálni. És ez egyedül akkor lehet, hogy a Krisztus szeretete az embernek a szívében ott él. Az által lehetséges az, hogyha átadja az életét, ha megvallja mindaz, hogy igen, én, Uram, én közömbös szeretnék lenni. Nem szeretnék lenni, közömbös vagyok. A közömbösségnek még egy vetülete van. Sokszor ezzel takaróznak az emberek. Mert ha én közömbös vagyok, akkor az sem érdekel, hogy a másik mit mond rólam, mert ha én közömbös vagyok, akkor nem kell, hogy a másik esetleg beleavatkozzon az életembe. De olyan jó dolog látni azt, és megtapasztalni is azt, hogy, és ez abból fakad, hogy nem szeretünk adósok lenni. Nem szeretünk tartozni valakinek. Nem szeretünk, hogyha úgy érezzük, hogy mi igenis adósai vagyunk a másiknak. Ő valami olyat tett értünk, amit mi nem tudunk viszonozni. De tudjuk azt, hogy a legnagyobb adósok mi saját magunk vagyunk Istennel szemben. Mert soha nem tudjuk viszonyozni azt a szeretetet, amit ő adott. Azt a fajta megváltást, ha soha nem tudjuk a saját erőnkből kimunkálni, és ezért adósok vagyunk, de épp ez a lényeg, ez a csodálatos, hogy nekünk nem adósoknak kell lenni, ezt az érzés az ott kell, hogy legyen az életünkben, de Krisztus ingyen adja az ő kegyelmét. És ez a fajta felszabadító erő, az, ami mondjuk helyre teszi az életünket ilyen szempontból is. És ugye következik ebben a ige szakaszban egy olyan rész, illetve két olyan rész, amivel sok esetben hát én sem értem. Ugye itt az ötödik verstől ruházkodásra, a nemi szerepeknek a helyzetére, akkor van hát ugye a hatodik verstől az, hogy most éppen az útközben ezzel a fiókával mi történik, a tojásokkal, az újházad. Ezekre is talán én azt mondom, a tizedik vers, illetve a tizedik verse bezárólag, itt is valahol a felelősség, a vállalás köszön vissza. Hogy az, amit teszek, azt felelősséggel kell, hogy vállaljam, mert annak következménye van. Ugye ennek különböző válfajait írja itt le az ige. Vannak, amik ma már természetesek. Vannak olyanok, amiket talán nem értünk, mert nem vagyunk olyan élethelyzetben. Tehát az, hogyha most útközben ugye a fánról lepottyan a fészek, és ott ül a nyomorult költő madár, hogy akkor azzal mit csináljak, hát biztos, hogy nem veszem ki a fiókákat, vagy a tojásokat, de akkor ennek ebben a helyzetben, tehát abban az élethelyzetben, abban a korban biztos, hogy volt értelme, és biztos, hogy Isten azért iratta le, mert tudta, hogy lesznek olyan helyzetek, amikor ezek a szabályokat alkalmazva kell bebizonyítani az embernek, Izrael népének, hogy ragaszkodik Istenéhez. Talán ez az ötödik vers az, ami egy picikét még számomra kicsit kiri, hogy ne nő ne viseljen férfi, hanem férfi se öltözzék női ruhába, mert utálja Isten az Úr mindazokat, akik ilyet tesznek. Hát ha finoman szólok, akkor ugye ez megint egy olyan kényes téma ma, mert hát a genderizmus korában, amikor a gyermekeknek nem kell azt mondani, hogy te kisfiú vagy, meg kislány vagy, majd nagykorodban eldöntöd, hogy mi akarsz lenni, és csak a keresztnevükön kell szólítani ugye őket az óvodában és az iskolában. Ugye, és hogy ezek az identitást megjelenítő nemi szerepek, ezek teljesen mosódjanak el, és hát ez az uniszex, szóval ezt lehetne holnap reggelig ragozni. Én ezt nem akarom. De az biztos, hogy a Biblia elején ott van már, hogy Isten az embert férfivá és nővé teremtette. férfivá és nővé. Nem uniszexé. Különböző szerepkörökkel, különböző felelősségekkel, és ugye ott van az is, hogy elhagyja anyját és apját, és lesznek ketten egy testé. Ketten tudják azt a fajta szeretett közösséget Istennel együtt, az ő védelme, oltalma alatt felépíteni, ami kell ahhoz, hogy egy család kiteljesedjen, kell ahhoz, hogy az utódok abban a fajta millióban, abban a fajta környezetben nőjenek fel, mert az egészséges szellemi és testi fejlődésükhöz szükséges. És ezt lehet vitatni, de és lehetünk mi ultrakonzervatívak ezzel a fajta felfogásunkkal, de itt is igaz az, hogy úgy gondolom, hogy a gyümölcséről lehet megismerni a fát. A gyümölcséről lehet megismerni. És biztos vagyok benne, hogy nem kell ahhoz különösebben műveltnek, vagy különösebben, hogy mondjam, tehát tanultnak lenni, hogy az ember ennek az igének a, hogy mondjam, tehát elferdítését és semmibevételét és annak a következményét meglássa ebben a világban. Meglássa a társadalomban, meglássa a társadalom szétesésében annak a negatív jeleit. Ami pont azért, pont arról van, hogy ezek a dolgok teljes mértékben Istentől elszakítva történnek sok ember számára, vagy sok ember életében. És ugye ez a második rész, itt a 13. verstől a házasság tisztaságára vonatkozó törvények. Hát ez megint egy olyan dolog, hogy én csak támpontokat szeretnék, néhány támpontot akarok még adni ezekhez, vagy talán gondolatébresztőt, ugye. Vannak, amik itt le vannak írva, ez a mai törvények alapján, ez szinte elképzelhetetlen lenne, mert ugye ez rögtön, azonnal, sok esetben, ugye sokkal erősebb, vagy tehát igen, sokkal erősebb retorziót hoznak maguknak, vagy kisebb dologban, és sokkal erősebb retorziót vonnak maguk mögött, vagy maguk után, mint ami itt le van írva. Bár van itt fordítva is, mert ugye itt halállal való fenyegetés is van. Az egyik, amit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy Istennek az volt a terve Izrael népével is, hogy Izrael népe Istent tükrözze a körülöttük lévő romlott országok és népek között. Tehát nem véletlenül irattak le ezek a törvények. A másik, ugye nem tudjuk, nem éltünk az ókorban, tehát nem tudjuk, hogy ott igazándiból más társadalmakban a férfi és a nő viszonyok azok milyenek lehettek. Aztán biztosak lehetünk annak, hogy amit le van írva, azt azért iratta le Isten parancsolatként, mert annak van értelme, mert megtörténhet. És azért leírta le, mert az ember, hogy mondjam, az emberi gonoszságnak, és az emberi, hogy mondjam, a testvágyainak ilyen szempontból nincsen határa. Tehát nagyon sokszor látjuk az Ószövetségben is, hogy annak ellenére, hogy ezek a törvények leírattak, mégis sok esetben semmibe vették őket. Ami azt jelenti, hogy Isten előre látta, hogy szükségesek azok a fékek, szükségesek azok a szabályok, amelyek mederben tartják ezeket a kapcsolatokat, szabályozzák, tiltásokat tartalmaznak, retorziót, komoly retorziót tartalmaznak, de pontosan azért, hogy legyen egy visszatartó ereje is. Egy visszatartó ereje is. Másik oldalon pedig az elkülönülés tisztaság megőrzésének egyik hangsúlya lehettek ezek a közösségi törvények. És mi van ezekkel a törvényekkel ma? Amikor Jézus eljött, ugye ő azt mondta, hogy nem eltörölni, hanem betölteni jött ezeket a törvényeket. Uh, Változott az ember magatartása az Ószövetség emberéhez képest? Változtak a vágyai, változtak a sok esetben a mértéktelensége, változott, hogy mondjam, bizonyos dolgokhoz a hozzáállása, változott a bűnnek a megítélése, kiteljesedése? Úgy gondolom, hogy sok esetben rosszabb helyzetbe kerültünk, mint az Ószövetségben. Ami azt mutatja, hogy igaz az, amit a Római Levél 3. fejezetében olvasunk, hogy ugye nincs egy igaz ember sem. Tele vagyunk azokkal a bűnből fakadó gondolatokkal, cselekedetekkel, szavakkal, amik mutatják azt, hogy az Istentől elszakadt ember igenis nem tud uralkodni a bűnön. Nem tud uralkodni rajta. Képtelen uralkodni rajta. Tudja esetleg erkölcsileg, hogy mi a jó és mi a rossz, de képtelen a jónak a cselekvésére. Képtelen. És ezt lehet vitatni. De amikor nem csak a cselekedetekre nézünk, hanem a gondolatainkra is, akkor azt kell észrevenni, hogy igenis igaz az, amit itt a Róma 3-ban, hogy minden ember bűnös Isten igazságához, tisztaságához mérten. Mindenki ahhoz képest igenis egy elveszett állapotban van. Attól függetlenül, hogy lehet, hogy nem jut el olyan határig valaki, mint ami itt le van írva. Lehet, hogy nem jut el olyan helyzetig, mint ahogy itt le van írva. De mégis minden embernek szüksége van arra, hogy ebből a bűn szorításából Krisztus kegyelmén keresztül a kiutat megtalálja. És ugye tudjuk azt, hogy most vesszük folyamatosan majd a Galata levelet, és a Galata 3-ban olvassuk a következőt. Ezzel kapcsolatban a Galata 3-ban a 19-ben azt olvassuk, mert én meghaltam a törvény által a törvénynek és a bűnnek, hogy Istennek éljek. Krisztusra együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Hát ezáltal van kimenekedésem abból a csapdából, amit a bűn okozott az életben. És ez az igazi, hogy mondjam, szabadság, annak ellenére, hogy ott van a másik oldalon, azt hiszem mindannyiunk életében és a társadalmakban is azok a írott vagy íratlan szabályok, legyen az erkölcsi szabály, legyen az egy büntető törvénykönyvi szabály, amelyet az ember nem hág át, vagy nem akar áthágni. Két negatív példát hadd hozzak még az Ószövetségből erre a mai ige szakasznak a második felére, a 13. verstől. Tehát Isten azért iratta le ezeket, hogy világos határokat szabjon, és Isten azért iratta le, hogy ne kelljen addig elmenni, ne kelljen eddig elmenni. És mégis, ugye két példa. Az egyik az, legyen Roboám, és Salamon. Hát ugye Salamonról sokat beszélünk, azt lehet mondani, hogy mindene megvolt, amire csak szüksége volt, sőt több, és az Istentől volt, csak ő felfúvalkodott. És ugye olvassuk azt, hogy Salamonnak a feleségeink kívül, az elsődleges feleségeink kívül, ugye 600 ágyasa volt. Elképzelhetetlen. Elképzelhetetlen, hogy mondjam, tehát helyzet ez. És gondoljunk csak Roboámra, az ő fiára. Ő nagyobb akart lenni, mint Salamon. Nagyobb akart lenni. Hatalomban is, de gondolom az élvezetekben is. És mi lett a vége? Teljesen másképp, hogy mondjam, tehát teljesen másképp látjuk, olvassuk a történet végét. Pedig ugye őnek írattak a példabeszédek is például, ahonnan tudhatta azt, hogy mi igazándiból az Istennek az akarata, mi az, ami előre viszi az ő életét. Tehát egy olyan élet volt az apja Salamon által előtte, ami aztán tényleg, hogy így mondjam, két kanállal habzsolta az életet. Egy negatív, ilyen szempontból egy negatív példa, másik oldalon ott volt az írott amit Isten iratott le Salamonnal a példabeszédek, és nem tanult belőle. Tehát, hogy mennyire fontos a jó példa, mennyire fontos az a fajta példa, amit átad az ember a saját gyermekének, amit követendőként ad eléje, az életet tartalmazza. Ez az egyik, a másik, ugye Dávid és az ő fiának, Absalomnak a története, illetve még talán ugye Absalom és Amnon története, azt mondja, hogy ez pedig az egy, ezt kiírtam, de egy királyok. Nem, 2 Sámuel 13-tól olvasunk erről egy hosszabb részt. Ugye ismerik a testvérek, csak összefoglalva, tehát arról van szó, hogy Absalom és az Amnon, ezek féltestvérek voltak, ugye más volt az anyjuk, de Dávid volt az apjuk, és a Absalomnak a lány testvérét, Amnon, elszerette, hogy így mondjam, tehát erőszakot tett vele, hogy megszerezze. És ugye itt az van írva ebben a 22. fejezetben, hogyha valaki el nem jegyzett szűzlánnyal találkozik, megragadja és vele áll, rajta kapják, akkor a férfi, aki vele állt, adjon a lánynak, kapjon 50 ezüstöt, a lány pedig legyen a felesége. És ebben a történetben itt a 2 Sámuel 13-tól pont azt olvassuk, hogy ez az Amnon, ez erőszakot követett el Támáron, de ahelyett, hogy feleségül vette volna, amit könyörgött Támár, eldobta magától. És ugye ez az egész helyzet, mi lett a vége? Az, hogy Absalom megölette Amnont. Absalom megölette Amnont. Tehát ebből az egész helyzetből, ebből a, hogy mondjam, tehát az, hogy nem tudott magán uralkodni Amnon, a vágy és az ezen keresztüli bűnnek az elhatalmasodásán az ő életében, milyen következményekkel járt. Nem csak a saját életére, hanem másnak az életére is. Tehát igenis, annak ellenére, hogy vannak olyan parancsolatok, vannak olyan dolgok, amelyek nem a mai életre, vagy nem a mai életben köszönnek vissza, de igenis a helyzetből adódó konfliktusok, a helyzetből adódó, az azonos helyzetből adódó, hogy mondjam, következmények, azok nagyon, de nagyon sokszor tetten érhetők ma is. És mindannyiszor azt lehet megállapítani, hogy a bűn az mindig csak fertőz. A bűn az nem épít, hanem rombol. Emberi életeket, élethelyzeteket, családokat tehet tönkre. Ezért is csodálatos Isten igéje, mert világosan és tisztán beszél. Azért beszél világosan, hogy értsük a dolgot, és azért beszél tisztán, hogy a következményekkel, de az egyetlen igaz kimenekedésnek az útjával, Jézus Krisztusnak, a bűnnek a megvallásával és elhagyásával is tisztában legyünk. Hát ennyit szerettem volna a testvéreknek, és egy utolsó igét azért még szeretnék idehozni, a 2 Timóteus 3:1-től. Nagyon-nagyon szomorúan konstatálom én legalábbis, és ezzel én most nem egy vészmadárt szeretnék játszani, hogy én megmondtam. De borzasztóan úgy érzi az ember, hogy ennek az igének sajnos már eljött ez az ideje. Tehát 2 Timóteus 3:1-től ugye azt mondja Pál Timóteusnak, azt pedig tud, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzőek, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Isten. És ugye ez a felsorolás, ez nagyon sokszor úgy gondolom, hogy visszaköszön a mai életben, de azt is hozzá kell tenni, hogy nekem és nekünk nem az a feladatunk, hogy csak ezt észrevegyük, hanem az is, hogy amit tudunk a magunk életében, ez ellen világosan és egyértelműen Jézus Krisztus erejével és szeretetével küzdjünk ellene. A magunk életében legyünk, vagy a körülöttünk lévő életében legyünk só és világosság. Amen.